80. A kísérlet egy része 1660. június végének délelőttjén megérkezik Madridba. Elterjed egyszer a hír, hogy másnap kerül sor a nagy bevonulásra, ő felsége 72 napos utazása után. Amikor a napokat összeszámlálja, Velázquez arra gondol, ez alatt nem volt ecset kezében, rajzgéta is alig. Amikor ő felsége kísérletét bemutatta franciáknak, Lajos kegyesen bólintott, ismerte nevét. Lehet, hogy már Le Brun mestertől hallott róla, akit a francia király azért hozott el, hogy megörökítse a nevezetes találkozást a Fácanok szigetén. Le Brun valóban udvari festő volt. Nem kellett hajnalban kelnie, hogy mindenki mást megelőzve összvérháton vegye szemügyre az utakat. Nem vesződött szekerekkel, goromba kocsisokkal, nem kellett fegyelmezni a kvártémestereket, nem ő dugta be kezét a vetett ágyba, vagy nem lesz-e nyirkos a felség kényes testének. Le Brunnek bizonyán saját szolgája vagy segédje volt. Készítette festékét, az ónt, krétát, vázlatpapírt, kitűnően rajzolt a párizsi mester, néhány perc alatt őt is leportrétírozta, amikor épp Goblej neket akaszt. Egyébként mindez csak előkészlet a nagy kompozíció érdekében, mert Versailles számára kell készítenie. A csoportokat Le Brun úgy állította össze, hogy szerepeljenek rajta spanyol grandok és püspökök. De a csoportok közt ott áll Velázquez is, teljes figurájával. Ennyi kiváltság igazán megillett festőt festőtől. Megirigyelt a francia mestert. Ő is szerzett kisasztalt a terem spanyol oldalában, s úgy állította oda, hogy észrevétlen rajzolhasson a király találkozó első napján. Ám ő felsége épp akkor kérette, amikor munkába kezdett. A hajóhíd spanyol szakaszát, mondja Fülöp, roskatagnak a dekorációt szegényesnek találja. Még folynak a megbeszélések, fel lehetne még díszíteni az egészet virágokkal és szőnyegekkel. Ha kikísérik őket a franciák, ne sajnálkozzanak rajtuk. Don Diego felemelkedik, kimegy a hajóhídhoz. Néhány vonás marad csak a rajzlapon. Későn esteledik. Ezek a leghosszabb napok. Hosszú, tekervényes folyosokon megy át, az Alcázar főkapujától, az Aposentadúráig, ahol lakik, mióta betölti ezt a hivatalt. A kapuőrség kapitánya riadta nézte, amikor meglátta, mint aki kísértette találkozik. Don Diego! Ön él! És a múlt héten halálhírét hozták, szívből meggyászoltam. Különös fogadtatás ismétlődik mindannyiszor, amikor Paulta Belivel találkozik. Mindegyik azzal kezdő, hogy megtapogatja keresztetvet. Ki terjeszthette a halálhírt? És mit tudnak erről odahaza? Messzül látja Joannát. Ül az ablakban, néz előre, vár. Ismeri ezt az arcot, amikor a betegség, gond, aggodalom szakadt rá, így ült, egyre fáradtabb Sibilla arccal, megmagyarázhatatlan mozdulatlanságban. Órákig, még történt valami, felszakadt az ég komor pereme. Jött az orvos, vagy elment a végrehajtó. Mázó még ott marad a menet végső szakaszánál, neki kell ügyelnie arra, hogy az utolsó napon minden rendben menjen, ne szakadjanak le a málhás szekerek, ne igyanak túl sokat hazatérők örömben a kocsisok. Juan de Paraje az első, aki meglátja. Ösztönösebb a többinél, ez már nem fiatal ember őseitől örökölt rugalmasságával, felülik a levegőbe, átöleli, megcsokolja kezét. Egészen kifullad a kiáltjába a szobába. Doña Joana, megjött Don Diego, egészségesen! A Sibilla arc nem oldódik fel egyszerre. Csak ahogy befogja az asszony a várva várt képet, hogy minden jóra fordul, mint imájban kért az urat, egyszerre olmos fáradtság ő rá, le is csukodnék szempillája, ha nem szedni össze minden erejét. Felkelni, elmondani az ősi üdvözlést, amelyet szívében tartogatott minden asszony, akinek csatába kellett engednie urát. Légy üdvözölve! Egy pillanatra, mint a visszaroskadna. Most kezd csak mosolyogni. Velázquez látja a fájdalmas arcot, az álmatlanságtól árnyékos szemet. Sápadt az asszony, alig talál szavakat. Mindez egy perc csak, utána újból a régi Joanna, aki nem szívesen megy ki a házból, akit alig érdekel a világ zajlása. Gyermek, unokák, gondja. Mindegyikért könnyek, mindegyiket ápolta. 72 nap egy 61 éves ember életében. Hosszú utazás, ilyenből nem mindegyik vándor tér vissza. Mintha minden új lenne. Végigjárja a szobáit, új szemmel nézi a régi képeket, alig van sajátja, a legtöbbet kapta vagy cserélte, jobbak, rosszabbak, Az ajándékozó elvárja, hogy Don Diego otthonában helyük legyen. Kidobom a legrosszabbakat, gondolja. A pásztornak ábrázolt Szent Józsefet, a gipszre festett miniatúrákat, a rózsákat, Mázó első festményeit, Velázquez kép kevés van otthonában. Legjobb, 10. ince pápa vázlatképe, bíborok, vörösök, ezt nagyon szereti. Minden új, az unokák, vagy megnőttek se lépe hozzák rejtett vágyaikat. Ki akar apród lenni, ki gondol már arra, hogy esztendőre esküvője legyen. Minden Don Diego körül, minden a régi. Felszakadt benne az örök szorongás, amikor 2 hónapon keresztül nem jött hazról semmi hír. Igazán nincs baj. Valóban? Mindenki egészséges? Az első este meséje, Fácanak szigete, milyen volt Mária Teresa arca, amikor először meglátta a francia királyt, milyen volt Mária Teresa arca, amikor búcsúzni látta apját, milyen volt Anna, milyen Mazarin, milyen a francia herceg, és hogy viselkedett Don Luis de Haro? Mikor jön Mazo vissza? Mikor lesz az ünnepés bevonulás? Kapnak helyet az unokák a dísz emelvényen, amelyet neki kell összeácsoltatni? Kapott-e kitüntetés? Gaspar del Mazoi Velázquez, legnagyobb unoka, aki apródként szeretne bekerülni az udvarról, szorong arccal kérdi, nem lett nagyapa gróf? A felség muhó vendéglátóira gondol, akik reggeli búcsukor még egy pergament szeretne kicsikarna fáradt Fülöptől, arra gondol. Egy képet kell megfesteni, mert megígérte a felségnek. Éjszaka sem nyugodhatik saját ágyában, 3-szor verik fel a kvártéi mesterek. Beszakadt a díszemelvény bal oldalán, honnan potolhatják a korhat deszkákat. Egy óra múlva az apozent a durából jönnek, a királyi család páholyát szőnyegekkel kell feldíszíteni. Don Diego-nál a kulcs, mely a kárpit raktárakat nyitja, aki érte jött készséggel mondja, majd ő helyettesíti Don Diego-t, ezt ismeri. A raktárakban csak akkor készítenek leltárt, ha meghal a király. Senki se keresni, ha elkallódni 2-3 fali kárpit, amelyet neki kellett van megőriznie. Fel kell, magára veszi köntösét, Joanna szeme rajta. Ismeri ezt a tekintetet, a megadó szemrehányót, a féltőt, ahogy nézi urát. Júniusi hajnal, mindenki alszik Madridban, végig a Calle Mayoron mennek a rongyszedők. Egy oldal utcában kocsma lehetett még nyitva, az őrjárat közelít erre a Plaza Mayor felől. Tisztelegnek, amikor meglátják a Santiago keresztet. A nagy piac felé kanyarodnak, szekereikkel a falusiak. Madridban már dinnyét esznek, Valladolidban még csak alma érik. Az útvonal, ahol ő felségeik majd bevonulnak, épp elég mocskos. Honnan vesz 2 tucatnyi seprűs embert, aki eltakarítja a piaci szemetet? Joanna tudja, hogy a piacról a műterembe megy. Nála a kulcs, első mozdulatával kinyitja az ablakot. 2,5 hónap óta most tör be ide először a levegő. Ha nem kezd azonnal dolgozni, megakad a testben a mechanizmus. Olvasta Vezelius könyvét a test szerveinek harmonikus működéséről, ebből sok mindent megtudott, azt is. Miért jön el minden embernél a halál? Kopnak a szervek, lassul az erekben a vérkeringése. Pareja eljöhetett volna. Mindig csak saját képen jár az esze, mióta az a nimbusz övezi, hogy ő is a király festője. Az ablakokat néha ki kellett van nyitni. Hajnali fények, aranypor. Hajnali fények. Mindenki másképp búcsúzik az árnyékvilágtól. Az öreg harcos végig tapogatja vértjét, hadi kalandjai, közszájon, nem először mesél az unokáknak. A szerzetes egész életében a halálra készül. Testvérei a klastromba maguk mondják, íme eljött az időd. Olivares. A megszállt a kétségbeesés. 7 szám koporsában töltött az éjszakát. Itt persze alig aludt, hisz kinyújtózni sem tudott a hatalmas ember. Másnap, amikor látta a szaporodó aktákat, annál ingerültebb lett. A mappában egykori vázlatok. Fülöpök sora. Majd 40 esztendőn át. Mindig ugyanaz, és mégis mindig változó Fülöp. A haj, bajusz, orr, a száj vonala látszólag egyforma maradt. De a fiatal felségből roskata király lesz. Még az avatatlanok szemében ugyanaz marad az arc. A festő másként lát. 1000 ránc, hajlás, árnyék, sík összetevője a kép. Fülöp sohár szemmel nézte minden képét, ami nem került a palotába. Így kívánta meg Magdalena portréját is. Lehet-e ugyanazt a képet adni a királynak, amelyet elkezdett? Vágy és önvád elnyomott szenvedélyei között. Egy francia tudós könyvét forgatta, Fuenterrabiában. Nem hallotta azelőtt a nevét. Descartesnak hívták, a mű a szenvedélyekről szól. Nem mindent értett belőle, mert nem olvas franciául túl könnyen. Akkor kapta művet, amikor először beszélték meg a francia udvarmesterrel, hogyan akasszák a fali szőnyegeket. Apró ajándékokat cseréltek, ez így illett, így került ez a könyv hozzá. A francia ember úgy írja, az agyban van egy piciny mirigy, ez táplálja a szenvedélyeket. Nála minden szenvedély, a nagyra vágyástól, a szerénységig, a barátságtól, a gyűlöletig. Egyetlen kis mirigy az agyban. Ez küldje a parancsokat, melyeket ingereknek nevez, a test szerveihez. Így látta hát Descartes az emberi elmét, lelket, képzeletet, mint finom mechanizmust, amelyet az agyban parányi mirigy igazgat. A könyvet nem merte magával hozni. Nincs nihil obstat benne. Majd egyszer eldöntik az atyák, érdemes-e arra, hogy latin vagy spanyol nyelven is kinyomtassák. Már nem tudná ugyanazt a képet megfesteni. A vászon, melyet állványán talál, jóval kisebb, mint a legyezős hölgy képe, úgy festi meg, ahogy most látta. Fekete csipke mantillában, a jobbjával azt fogja össze, baljában kendőt tart, nem legyezőt. A legyező csak az övé. Szimbólumok a madridi reggelen. Előbb megkomponálja az alakot. Az arc. Az arc benne él, emlékvilágának mélységében, olyan és más, felismerhető és mégis mélyebb. Nem ugyanazzal az érzéssel festi, mint amikor szemében égett az első élmény, most hűvősebben válogatja a kifejezés lehetőségeit. Nincs modell előtte, csak egy emlék, ködösen illó szellemalak. Megkereshetne egy egykori vázlatot, de miért kellene? Emlékezetből is felidéz az arcot, már nem létezik máshol, csak a képen, mely ott függ egy távoli kastélyban. A madridiak sokáig alvók, a palotában csak a kancellisták érkeznek pontosan. Éjszaka bezörögtek lakására, kértek kulcsot, deszkát, utasítást az utcaseprőknek. Virágot kell szórni a felségek lába nyomába, amikor kijönnek a miasszonyunk templomából, és az Alcázar felé hajtatnak. A király és királyné ünnepélyes találkozását a hálaadás percei követik. Spanyolországban viszont még ő felsége is boldog lehet, ha így nagy útjáról épp visszatér. Utak, nyírkos ágyak, baszk ételek. Mindenki boldog lehet, aki éppen visszatér. Mióta megjött, többször érzi a furcsa szorongás szíve körül. Meg mint a óvatosan kísérni nappalait, néha elcsendesedik, hogy éjfélkor verítéke riadjon fel a markoló görcsökre. Már az úton is érezte, remélte, ha otthon lesz, saját ágyában elmúlik. Zsuanna tesz szívére valami főzetbe mártogatott ruhát. Amikor bekopogtattak, harmadszor a szőnyegraktár dolgában, nyitott szemmel feküdt, nem aludt. Szinte szívesen kelt fel. Örül, hogy nem kell ágyban maradnia. Zsuannának sem kell mindent tudnia. Most, hogy újból itt van állványa előtt, nem érzi a fáradtságot. Csak azt, hogy van szíve. Reggeli harangok. Hosszan zúgnak, minden sekrestjés saját ünnepének tekinti a bevonul a király. A fiatalok már valami ős lénynek érezhetik ő felségét. Mindig megvolt, már uralkodott, amikor megszülettek, sok gyermek hordja Felipe nevet. S a király még mindig férfi, minden évben születik gyermeke. Városának szőke, pátriárkája, aki roskatag bár, de szereti még a fiatal lányokat. Ide jelene kimenni. Megnézi, mi történik a Calle-Majoron. Kitették az erkélyekre, ablakokba a virágokat és a szőnyegeket az egész hosszú útvonalon. Eltakarították-e a szennyet a kövezetről? Fellocsolták-e a port a gyalogjárókon? Palota marsali diszköntösét veszi fel, az aranyláncot a pápai medalionnal. Vörös karcsú kereszt a köpeny szívoldalán. Magdaléna is lovagurat mondott, amikor a majordomus asztalhoz vezette. A képet nagyjából felvázolta. Az arc számára már Magdaléna arca. A köntös kéz, csipkék kendő, még elnagyolt, foltjaiban él. Innen az ajtóból látja. Másképp lesz, és mégis ugyanegy. Ő felsége rendelte. Meg lesz-e lepve, amikor nem másolatot kap. lehet-e, hogy akkor, amikor Fülöp kérte valójában, neki akart örömet okozni? Ő felsége kéri a képet, míg festi még egyszer emlékeiben, szemében, ösztönében fiatal lehet. Nem halt meg Velázquez, ahogy a múlt heti rossz hír tartotta. Mindenki tudja már a palottában, és mintha ezért szívesebben fogadnák a nagyurak is, és egy árnyalattal mélyebben biccentik meg tollas kalapjukat. Többen jönnek felé, még hercegek is. Örvendezünk, hogy jó egészségben látjuk Don Diego. Spanyol embert érhetne nagyon megtiszteltetés. Ma persze nem dolgoznak a madridiak. Lehet, hogy a Kovács műhelyben is leáll a munka, amiben egykor festette Vulkán legényeit, és eljönnek a szövőnök megnézni a nagy felvonulást. Megadja erre a napra Nieto a bíruket. Végig kellene újból látogatni mindent. A kis alattomos köröm belekap szívébe. Játszik vele, elengedi. Amikor kivonul Fülöp s Marianna atosai miasszonyunk templomából, elgördülnek az ágyuk. Puskaporszaga keveredik a virágözönnel, mely hull-hull, szüntelenül a király hintajára, még lassú ügetéssel vonul a 8 pejló vontatta aranyos jármű, hogy ő felségeiket mindenki jól láthassa. Don Felipe, e kegyes bálvány bólint, néha-néha felemeli jobbját. Már majdnem áldás. Lehette, hogy ő is boldog, mert éppen tért haza? Ma szép Marianna. 3 hónap hosszú idő egy fiatalasszony életében. Burgoszban is kapott ajándékokat ő felsége, de a legjobb örömet a párizsi ruhák okozzák, amelyekkel fiatal sógornőjét prezentálta meg Anna. Még Anzsu is küldött párizsi illatszereket. Hozzá jobban illenék, mint Fülöphöz a fiatalasszony. Szép éjszakája lesz ma, mondják a madridiak. Ragyog, az élénk színek uralkodnak unalmas arcán. A fehér lárva alatt látszik szép, egészséges bőre, a paroka hatalmas szőrpamacsai között szőke haja. Nisz ebéd a palotában. A főudvar mester megkérte, nézze át az ültetési rendet, nehogy sértődés keletkezzék a rangsor miatt. Minden ilyen lakoma valóban vizsga a burgund etiketből. Alig kerülhető el egy kisebb hiba. Akinek rovására történt, egy életen keresztül nem bocsátja meg. Az udvarmesternek, ha csak 3. rangban, akkor sem öröm az ilyen díszebéd. Mindig történhetik valami, ami felborítja a rendet. Tűzszentés, tányércsörömpölés, feldöntött pohár, Fülöpnek remeg jobb keze. Erősebben, mint utazása előtt. Ahogy vasakarattal fegyelmez, igyekszik engedetlen jobbját, hozzáig a spanyol szertartáshoz. Keveset beszél. Csak a néhány tucat begyakorlott, síma mondatot rebegi. Ebéd után, ha a felség asztalt bontott, a jelenlévők felsorakoznak, majd hol sarló formát vesznek fel az ültetési rend szerint. Fülöp mindenki előtt megáll, mindenkinek tudja nevét és rangját. A fejedelmi kegy felhője záporoz a magasságokból. Így ér hozzá, mint a cinkosak lennének, valami belső testvériséggel. Az Alcázárban 2 cipelik az ünnepeket és a mindennapokat. Belekezdette már a képbe? Felséged engedelmével megtörtént. Ez maguk közt annyit jelent, várj délután. Hosszú a nap, sokáig világos a műterem, akármikor jöhet ő felsége, hogy megújítsa a titkos szertartást. Leszáll az alattvalóhoz, aki vestő kötényében különös módon hasonlatos ilyenkor az olimposziakhoz. Őt is aranyfelhő veszi körül. A varázsló meg tudja festeni a levegőt. A díszköntös visszavándorol a szekrénybe. Mennyi gond, míg az udvari szabó elkészít ilyen finom bársonyruhát. Kereszt a mellen, díszgombok, gallér, csipke, kézelő, kesztyű. A kard, mely spanyol úrnak legszebb ékszere. Egy zafír gyűri, a modénai herceg ajándéka. Paraja ma nem jön be, oda-haza van dolga. Az igazság az, egyedül szeretne maradni a műteremben. Jelentést is kell még fogalmazni és beadni az úti elszámolást. Egy levél vár rá, meg kell köszönni egy festőtársának a valladolidi meghívást. Dunya Magdalena képe már annyira kész, hogy az egyetlen látogató szeme már kiegészítheti a kompozíciót. Szürkék, mélyzöldek, gyöngyszín, feketék. Először válasz a valladolidnak. Diego Valentin Díaz, városának első festőművésze. Szép otthona van, de gyengébb képei. Igen, tisztelt uram, Nagy örömmel tölten el, a levelem jó egészségben találna kegyelmet épp úgy, mint Donna Máriát. Ami engem illet, június 26-án szombaton érkeztem Madridba szürkületkor, bizony kimerített az éjszakai utazár s a nappali munka. Mégis egészséges vagyok, az úrnak hála, és ugyanezt mondhatom a családomra is. Ő felség a király ugyanezen a napon érkezett, a királyné a Casa del Campóban fogadta, vagy mind a ketten innen Atocsai miasszonyunk templomát keresték fel. A királyné gyönyörű volt. Épp úgy kegyes urunk, a kis herceg is. Múlt szerdán bika viadalt rendeztek a Plaza Majoron, lovasok részvitele nélkül. Így az ünnepség inkább egyszerűbb lett, sokat is gondoltunk arra, hogy Valladolidban milyen nagyszerű viadalt rendeztek. Kérem, értesítsen mind kegyelmednek, mind Donna Máriának, hogy létéről, és épp így mindenkor rendelkezzék is velem, mindenben a legkészségesebben állok szolgálatára. Kérem, adjál barátomnak, Tomás de Penyának legszívélyesebb üdvözetemet. Oly súlyos volt elfoglaltságom, s annyira sietnünk kellett, hogy személyesen nem kereshettem fel. Más nem is közölhetek kegyelmeddel, csak kívánságomat fejezzem ki, hogy az úr még sok-sok éven át oltalmazza, hiszen ez az óhaj az én szívemnek is. Kert Madridban, 1960. július 3-án. Kegyelmednek mindenkor odaadó híve, Diego de Silva Velázquez, Manu Propria. Megírta, átolvasta, lepecsételt az egyetlen levelet, mely Velázquez keze írásával mindmáig fennmaradt. Kissé megpihent. Még mindig az utazás tűnőképei, ahogy feltornyosulnak emlékezetében, Tolosa, ő felsége a város kívánságára meglátogatta a fabrikát, Spanyolország egyik legnagyobb fegyvergyárát, legalább 100 kovács, inas, segéd dolgozott az egykori konvent hatalmas termeiben. Puskákat, pisztolyokat készítettek, vérteket edzettek, ágyukat öntöttek. Hispánia nagyobb dicsőségére. Látott-e valaha így nagy műhelyeket ő felsége? Borzas szakálú kovácsok pörölyöztek. Az árokba zúdul az olvasztott érc, hogy kihűlt állapotában örök időkre ágyú csővé merevedjék. Látott-e valaha ő felsége kormos mellő, izzadt mesterembereket? Amikor San Sebastián bástyai alá értek, május derekán, meglepve látta, mindenütt új erődítmények, frissen falazott sáncok, előre tolt védművek, olyan fortifikáció, melyben kevés a nemes anyag, annál több a munka. Földből építenek várat ősidók óta a baszkok, most is ezzel tisztelték meg a királyt hetekkel előbb, maguk közt megállapodtak ebben. Egyikük sem fogadott el érte bért. Amikor a sárga kárpittal borított díszbárkán befutottak a kikötőbe, mint a megzendült volna az ég, dörögni kezdtek a hajóhad és az erődök ütegei. A királyi bárka mögött két díszderegje, karmazsinvörösbe öltözett tengerészek állva eveznek, szélkap be bojtos sipkájukba, sárga szőnyeg, vörösköntös, mélykék víz, balról jobbra teszik át a testsúlyt, tökéletes ritmusban követik a királyi hajót. Így érnek el a kapitana elé. A hatalmas tengeri szörnyről, Roncesvalles a csatahajó neve, lebocsátják a széles hágcsókat. Fülöp iszonyodik a mélységektől, de arca mozdulatlan, kesztyűs kézzel megfogja a libbenő hágcsót, kúszik lefelé. Forrongó képek kábán kavarognak szeme előtt. Elszunnyadt, mint a melegebb lenne körülötte, s a gallér folytogatna lélegzetét. Nincs ideje törődni önmagával, mint mindig a kis ajtón át jön be a király. Keresi székét, melyben ült 3 hónapja. A készülő kép sok mindenért feletteti. Ám ami a mai napon mögötte van, s ami még előtte áll. Fél óra múlva összeül az államtanács. Először elnököl ő felség azóta, hogy eltávozott. Mi minden rossz hírrel vártak eddig, ami ma szakad majd egyszerre rá. Csendes fél óra, szavuk, mint a búvópatak. Még hány évig fest Velázquez? Még Fülöp uralkodik? Fárad Diego? Látom az arcán. Nem lehetek az, a felségeden sem látszik meg az utazás. Adja, mind a ketten öregek vagyunk. Hány képet festett rólam? Emlékszik rá? Úgy tudom, 20-at felség. Nem számítva a vázlatokat. Nem gondolja? Sok ez az utókornak. Egy is elég lenne az Alcázarban. A dédapámat 3 örökítette meg. Üzze el felséget komor gondolatait. Szép út volt. Ön is sokat gondol az utazásra. Egy királynak élete alkonyán be kellene járnia azt a földet, mely föld uralkodik. Tanulságos zarándoklat volt Velázquez, kastélyok s letarolt földek között. Felséged láthatta, milyen lelkesedés veszi körül. Sok öreg ember volt mindenütt, kevés fiatal, ennyi maradt az útból Diego. Minden csendes felség Hispániában. A Pireneuszi béke meghozta a fegyverek nyugását. De milyen áron? Tartományjaimmal együtt oda kellett adnom a lányomat is, s meddig a békesség? Kutyák, törpék, s királyok leghamarabb érzik meg a vihart. Szeretnék ezzel a képpel felségednek némi örömet szerezni. Rossz másoló vagyok. Inkább újat festettem. A nagy képet láttam egyszer, a hölgyet nem sokszor. Nehéz lett arcképet modell nélkül festeni. Emlékezetből felség. Mindössze néhány vonás az az arcon, amely lényeget kifejezi. A szem és az árnyékok, ahogy ráborulnak a száj körül. És már akkor megvan a kép. Igen, emlékezetből felség. Nem zavarja, hogy nemrég látta mai alakjában az egykori modellt? Sem a szem, sem a száj nem változott. Az árnyékok lettek talán élesebbek. Egyetlen király udvar sem örvend ma jó hírnek. Különösen sok rosszat mondanak az Alcázarról. Az ön erényén nem volt soha makulátnyi folt. Nekem, aki gyarló ember voltam, ez nagyon jól esett. Mert úgy szerette a hölgyet, mint a régi lovagok. Szeme a Norimbergi órán. Amikor először jöttem műhelyébe, még homokóra mutatta az időt. Pergett a por az alsó serpenyőbe. Ki tudta volna elfeledni a Quia pulvis est? Hányszor festették a homokórát, mint a közelgő halál szimbólumát. Most ez a szerkezet messze előre mutatja a hónapokat, az éveket, magasztalja az emberi elme találékonyságát, de nem szól a lelkünkhöz. A királyi szobáiban már csak ilyen mechanizmusok mutatják az időt. Az én hálószobámban megtartottam magamnak egy homokórát is. Jó ét, Velázquez! Ez a fél óra volt a hosszú napban, aminek igazán örventem. Mihelyt kimegy ő felsége, fel egyenesedik a meghajlásból, félretesz az ecsetet. Bizsergést, feszültséget érez a mája táján, és ugyanakkor azt is, hogy testében a hőség emelkedik. Hogyan is emlékeznék arra, hogy mikor először ment ki a fácának szigetére, szúnyog rajt támadta meg a bárkát. Néhány csípés arcán, keze fején arra gondolt, tüzeket kell gyújtani, mielőtt érkeznek a vendégek. Itt talán kiszállíthatják a parti mocsarakat. Három napon át égtek a mágiák, a nyersfák illata elkergette a moszkitófelhőket. Miért emlékeznék a Bidasso a folyó milliárd szúnyograjára, amikor korábban, mint szokott, fáradtabban, mint szokott, megy haza? Folyósokon kell végigmennie, lépcsőkön, egy emelettel magasabban. Milyen hosszú ez az út, míg az Aposzettandor lakásához ér, végtelen méta, gondolatok ijesztő körjátéka, úti képek, foltok, modellek. Küszöbbe előtt letörl az izzadságot. Álomban, vagy valóságban történik-e mindez vele? Zsoanna főzetei. Rajta ritkán próbálta, úgy érte meg 60. évét, hogy soha nem volt beteg. A gyerekeknek, a kicsinyeknek, szomszédoknak adta az asszony kincseit. Madridban amúgy is született javasasszonyoknak tartják az andalúziaikat. Lássilapító, balzsam, ír, hólyaghúzó tapasz, az ágy kellemes hűvősége megnyugtatja. Feje nehéz, a gondolat, mi megszüli, óriás lesz, fantom, zizegő, gigászi szúnyog. Zsoanna szól Mazzónak, hívj el, Vicenzio Mules doktort. Az orvos csodálkozik. Don Diego beteg? Halkan mondja. Talán mégsem 60 éves embernek való ekkora utazás. Fáj? Kérdi, amikor a máj tájékra teszi finom orvos kezét. A májsa lép is kissé duzzadt. Csillapítókat rendel, helyben hagyja Zsoanna főzeteit. Reméljük, hogy nem lesz febris terciana? Mondja, amikor búcsúzik. Némi jel ugyan erre mutatna, de a beteg láza nem túl magas. Holnap majd újból eljövök. Reggel tudják a palotában. Don Diego beteg. Ő felségének felébredéskor mondja Borbé, aki ilyenkor számol be az udvari eseményekről. Amikor már keményen áll a pomádés, kipödött bajusz, Ő felsége mondja kamarásának, hogy két legjobb orvosa, Miguel de Alva és Pedro de Chavarri doktor üljenek össze Molesszel konziliumra, s utána jelentsék a beteg állapotát. Reggelre csillapodik a láz, marad a nagy gyengeség, amelyet egynapos betegség alig indokol. Don Diego apatikus. Keveset beszél, mindent köszön, nincs panasza, ezt nem szeretik a doktorok. Érvágás, klistér, soha nem árt. Chavarri, aki nincs régen az udvarnál, és még nem felejtett el azt, amit tanult a Salernói Orvos Egyetemen, idézi Hippokrátészt. Másnapra nincs láz, de a festő továbbra is gyenge, nem kíván felkelni, alig eszik, de mégis intézkedik, képére gondol. Mázót kéri, menjen műtermébe, fejezze be az alakot. Az arcoz még ne nyúljon. Így mondta. Talán befejezhetem. Ez az egyetlen jó jel. A vő megy ki, majdnem boldog, hogy legalább tehet valamit. A doktorok lesben állnak. Ha valóban az Augusto Febris Terciana, harmadapra kell újból felütnie veszedelmes fejét. Már délelőtt nyugtalan a beteg. Forgolódik. Fájlalja máját. A doktorok, mintha csak véletlenül kerengenének fekete talárköppenyükben, lelecsapnak a páciensre, szájukból pereg az édeskés orvos beszéd. Sűrű idézetek, fele latin, görögöt kevernek bele, amint kimennek, hollószárnyú köntösben csóválják fejüket. Molesz, aki nem királyi doktor, csak a palota nép fizikusa, annyit mond, ha kibírja a szíve. A két kamara orvos meghajlik őfelség előtt, harmadnapos láz, a máj és lép duzzadt. A beteg néha szívéhez kap, ilyenkor görcsei vannak. Benne van a korban. Minden történhetik. A díszbárkán Perez de Guzman, mindkét India pátriárkája, Tírus érseke volt szomszédja. A főpap, aki elvégezte a királyi esketés szertartását, amikor hallja, hogy mi történt Diegóval, megüzeni meglátogatja. Nagyon megtiszteltetés lehet-e, mint hogy egy főpap, aki ég hozzá a legelőkelőbb családok egyikének sarja, nyújt vigaszt a betegnek. Az érseknek nem kell nyíltan utalni a végső dolgokra, de minden spanyol ember tudja, mit jelent ilyen látogatás. Az indiák pátriárkája udvari ember. Nem járt sem Tíruszban, sem az indiákon, festővel sem sokszor beszélt, peregő cseppek, ápolt szavak. Az udvarias érdeklődés átmegy a lelki vigaszba, a betegnek éreznie kell, nincs egyedül a nagy, talán végső megpróbáltatásban, melyen mindenkinek egyszer keresztül kell esnie. A vigasz, gyermekkor pereméről felfakadó források, kis szavak, haldokló anya arca, az apa szeme, amikor lezárta. Egy órát ül nála az érsek. Nem gyóntatja, nem ad abszolúciót, csak mindent előre jelez. Előkészíti a lélekben. Ma újból elmaradt a láz. Ha eltűnnének a duzzadások, enyhülne a szív szorongása, előre kapna a beteg, hinnének a gyógyulásban. De sárgás fehér szemfehérje vágyott tekintete. Nagy elesettsége jelzi azt, aminek be kell következnie. Déli órában a legerősebb. Akkor jön be a jegyző a világi dolgok rendezésére. Nem sok testálnivaló akad, halkan mondja, a műhelyben lévő képek legnagyobb része ő felsége tulajdona. Megemlíti Ribera Szent Sebestyén képét. Bronzok, fejek, torzók, ezek is mind a királyi. Mazzo az egyik tanú, Fuenzalida a másik. Még három udvari ember van jelen a testállásnál. Néhány ékszer, három aranylánc, a legszebb incepápa ajándéka, 6 medalion. Megszámolják kérésére a könyveket. 168 kötet. Ezeket vegyék külön leltárba. A többi köntösök, bútorok, szőnyegek, apróságok. Most kerül sor részletesen is a képekre. Elég sok a gipszöntvény, antik szobrokról, római emlékek. Egy torzó, fej, láb, karok nélkül egy kislány képe, gongora, régi portréja, nagyon szerette az órákat. Két augsburgi, egy francia, egy hagymaóra, melyet zsebben szokott hordani, ezüst tálcák, alkalmi ajándékok, serlegek. 38. éve a király festője, lám, ennyi maradt. Néhány szobadísz. Szevillából elhozott régi bútorok. Szép, egyenes betűkkel írja alá a Diego de Silva Velázquez-t. Dél van, harangoznak. Joana borlevest hoz. Ámen, ámen. Második láztalan nap, amikor altomosan gyűlik a méreg, hogy felforralja másnapra a vérereket. Így mondja Madzónak az udvari doktor. Már nem javal érvágás sem. Elhangzik az orvosi mondat, már csak az úr különös kegyelme segít. Ámen, ámen. A kancelláriában a királyi parkok és vadaskertek fő felügyőrsége széke, számadások felé hajlanak a famulusok, Nieto a főnök is tudja, hogy Velázquez a halállal vívódik. Esti órákig kell összeállítaniuk a számvevőknek a nagy utazással kapcsolatos elszámolásokat. Mennyi pénzt vett fel előlegben az aposentador, mennyivel számolt el, mi az, amire vonatkozólag még nem nyújtott be nyugtákat és bérjegyzékeket. 10 nap múlva esedékes Velázquez negyedévi fizetése is. Ha addig történik valami, kegyes szokás szerint akkor is járna a feleségnek egy alkalommal. Itt azonban baj van. Hiányzanak az elszámolások, nem lehet tudni, hogyan rendelkezik ilyen esetben a kancellár vagy ő felsége. Hagyjunk mindent függőben, válaszolja Nieto. Augusztus 5-e. 3-szor fordul át a láz és láztalanság periódusa. Ritkább a doktorok és sűrűbb a papok látogatása. Majdnem 6 hete már, hogy hazatért. Mazzó délelőttönként fest a képet, hogy Don Diego teljesíthesse ígéretét. Ő felsége családi ünnepére elkészül, a legyezőt tartó hölgy másodpéldánya. Délután jobban érzi magát. Hirtelen megkérdi. Van-e kint látogató? Ez a szertartás, az udvari emberek bejönnek Joanához, és megkérdik, miként van a beteg. Néhány kegyes mondatot szólnak, hallgatnak, tovább mennek. Néhány főrangú személy is leereszkedett már az aposentador otthonába. Sok Santiago lovag jelezte rendi részvétét. Ki van kint látogató? Mazzo mondja, hogy kisé felvidítsa. Don Diego de Acedo, az el primo. Végtelen erőfeszítése felemeli jobbját. Jöjjön be! A törpe leveszi kalapját, felmászik az ágyjal szemben álló székbe. Elnyűt öreges a torzember is. Csak nagy meleg szeme világít ki ráncos arcából. Joana kimegy, marad a beteg s a törpe, festős modellje. Ő felsége kedvetlen, többször emlegette önt, vannak fájdalmai? A legrosszabb, ha erősödik szívemben a görcs. Most közeledik, rossz. Don Diego, nem vagyok sokkal fiatalabb, mint kegyelmed. Ez a hitvány teste kigondolta volna, ilyen sokáig élek, és nekem is mindig fáj a szívem. Valószínűleg a gondviselés csak akkor határozta el nyomorékát tesz, amikor már megadatod nékem az épelmes, az egészséges szív. A többiek, nevető bolondok, még a geográfus is, akit ön a mesterén ábrázolt, az is eszelős volt. A törpik birodalmában Señor Velázquez, én voltam a király. Egyre kevesebben leszünk. A legtöbbjük, akiket ő lefestett a felső óhajára, már nem él. Itt látható alakjuk a palotában. Ő felség az első uralkodó a földön, aki megörökítette bolondjait. Az ember elgondolkozhatik ezen. Mi lesz velük, ha már nem lesz ő felsége? Ha nem lesz már senki, aki ismerte őket. Nem lesz senki a ma élők közül. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm, hogy vigasztal. A képek sem halhatatlanok. Hogy folytassam, senki sem fog a maiak közül élni. Senki sem fogja ismerni mostaniakat. Mint hogy mi sem ismerünk már senkit. Károly császár korábban itt élt. Jó volt te vagy gonosz? Kit érdekel? Látja, sokszor nézem a régi képeket, ahogy Tizián megfestette Carlost. Nézem az arcát. Igyekeztem leolvasni róla a gondolatot. Ön többet tett nekünk, Don Diego, mint a velencei mester annak idején. Miért ne beszélhetnénk őszintén egymással, legalább arról, ami a múltban történt? Kiemlékezik emberekre és képekre egy század után. Hogy folytassam gondolatom, ön többet tett mindegyik festőnél. Vegyük, hogy már mindenki meghalt a mai élők közül, és még sokan, akik a következő esztendőkben vagy századokban bennünket követnek. És jönne valaki, aki felszeretné támasztani az emlékezetben IV. Fülöp király korát, hogy én szerettem volna annyiszor látni, Tacitust olvasva, Augustust, Nérót, Julius Cézárt. De ha egybe rakják az ön képeit, Don Diego, feltámad egyszerre Isabelle. Don Fernando, Baltazar Carlos Olivares, a pápa, akinek képét Rómában festette meg. Kit fog akkor érdekelni, hogy ma még ki él, ki halott? Látja? A kedves Isabel de Velasco, akit megörökített a Meninasban. Ő is halott. Mária Augustina Sarmiento férjhez ment. De kit fog az akkor már érdekelni, ki él még, ki halt meg? Anno Domini 1660-ban. Nem fárasztom? Sokszor gondoltam magam is ezekre. De most fáradt vagyok gondolkozni. Beszéljen tovább. Ön is megfestette önmagát. Ritkán Don Diego bizonyosan nem ért többször rá. Én láttam, amikor ő felsége ráfestette vörössel köpenyére a Santiago keresztet a La Familiában. És néztem sokszor Breda átadásának képét is. Ott hátul egy kalapos, magányos ember hasonlít arra a fiatal festőre, ahogy önt megismertem, és mondják, Rómában is festett tükörből önarcképet. De egy elég arra, hogy az önarca megmaradjon, míg létezik a vászon, ön is tovább él emberi mi voltában. Így élek, majd én a törpe, a többi törpék, eszelősek, lágyagyúak között. Csak éppen ön többet tett értem, mint amennyit megérdemeltem. Könyvek között festett le. Ez senkivel sem tette meg. Senkit nem vezetett be a bölcsesség lakába, csak engem a torzat, el Primot a nyomorultak közül. A filozófust, ahogy csúfolnak, s látja Don Diego, akik majd késői korokban látni fogják, Diego de Acedo képmását, bizonyosak lesznek abban, hogy Mens Sana lakozott a hitvány korpuszban. Ezt jöttem megköszönni, Don Diego. Ön többet jelentett nekem a királynál. Mint jótevőm nagyobb volt. Apró kardot hord, hisz nemes ember, stollas kalapot hozzá. Milyen különös, amikor egy törpe sír. Nem gyermek, nem ember, törpe, mint a kisfiú lenne. Úgy kellene megvigasztalnunk. Zsanna néz utána. Letörli szemét, amikor bemegy Diegohoz. Konzilium után Alva doktor felvette kartalárját, kihallgatásra jelentkezett Fülöpnél. Formasság volt, a harmad naponként ismétlődő láz, síralomház idősebb embernél, minden roham után gyengül a szív. Az orvosok alig beszélnek már a betegről. Kázusz, felség, mi nyáján halandók vagyunk. A törpék és az eszelősök ott ődöngenek a hosszú folyosó hajlásában, mely az Aposentándor lakásához vezet. Bárbarója, a hevesérű bolond, aki szultának képzeli magát, és a Don Juan de Ausztriának elkeresztelt fegyverekre vágyó eszelős. Pablo de Valladolid, a ranglistán harmadik udvari bolond, s végül Don Antonio de Inglés, a törpe, brokkát köntösben hatalmas kutyájával, mintha csak véletlen lenne, összetalálkoznak. El Primo már tegnap előtt elbúcsúzott a maga módján. Mindjárt álltak már a mester előtt, vagy ültek, kopotra használt kényelmes bőrszékében, amelybe a fenségek is beleereszkedtek. A szék hűséges volt, végigélte az évtizedeket. Fülöp törpéi eszelősen most ott állnak a folyósó hajlásban, az Alcázár egy ablak mélyedése oly mély, mint kisebb fajta szoba. Ki küldte őket? Honnan tudták, hogy a csendes Don Diego, aki mindig úgy beszélt velük, mint emberekkel, már alig ember, holnapra halott. A bolondok, a felség gyönyörűségének emberei, ahogy palota nyelvén nevezik őket, szórakoztatják az unatkozó feleségeket. Udvari bolondok nélkül a szertartás rend olyan lenne, mint valami örökös temetés. A kutya leheveredik Don Antonio lábához. Ha meghal a rangban előtte álló bolond, a sorban következő tölti be helyét. A ranglista szerint nagyobb bért is kap. Így gyanakvó szemmel mérik végig egymás a törpék, ki lesz a következő, kinek emelik majd hópénzét. Mindegyik Ombra de Placé szereti saját képét. Órák hosszat állnak ő felsége bolond galériája előtt. Nincs egyik sem, aki ne lenne büszke arra, hogy ugyanazt az ecset festette alakját vászonra, amely ő felségét ábrázolja. Miként El Primo mondta, első közöttük tanácsod is lehetett volna, ha nem születik törpének. Csak a bolondok boldogok Hispániában. Nekik nem kell félniük még az inkvizíciótól sem. Talán Barbarója gyanakszik csak, akiről maguk közt azt sutogják, hogy nem is bolond. Valami nagy bűnt követett el valahol, ezért szörnyű büntetés járna. Ezért menekült a királyi bolondok rendjébe. Ez az állás mindentől megvéd. Lassan sűrűsödnek mögöttük az árnyékok. Nesztelen lépésű, kámzsát hordó alakok emelkednek a sötétségből. A Miserere kegyes társaságának tagjai, akik mindig tudják, mikor kell érkezniük. Néhány órával azelőtt, hogy a lélek kiröppen földi porhüvejéből. Nincs arcuk, Csukja takarja vonásaikat, a zsoltárok ezért úgy hangzanak, mint a föld alól törnének fel, tompán, mint a feketével bevon dobog zaja, kivégzéseken és gyászszertartásokon. A folyosó, az apozetnándor lakás előtt kitágul, udvari ünneppi alakul a készlődő halál. Hosszú idő után újból látták a palotában Calderont. Néhány persze ő is bejött Joanához. Diegoval együtt szépítették a Buerretirót, mindketten hordták Santiago köpenyét. A beavatottak tudják, a mizerere barátok hangja, echója annak, ami a betegszobában történik. Míg eszméletéjé van a haldokló, míg búcsúzik a kórus halk majdnem zümmögő. A beavatottak tudják csak, hogy kegyes szöveggel harcolnak a lélek békéjéért. Mert az ember odabent még él. Néha megtörténik, hogy napokig tart az ilyen csendes, de lucidus haldoklás. Ám ha a ziháló tüdőből már csak foszlányosan hörögve szakad ki a lehellet, ha fel-feltől elapad, már minden jelenlővé úgy hiszi, vége, és utána újra, most már szaporábban, mint a új segítséget kapott volna valahonnan, a Mater Natura ős mélységeiből, ha már csak a hang jelzi az életet, akkor erősödik a mizerére, hatalmas kórussá dagad abban a percben, amikor széttárja a folyósorra nyíló ajtó mindkét szárnyát Juan, az egykori rabszolga, és ezzel megtörténik a halál első szertartása. A szemét lezárja az egyik orvos. A fekete talár foltját barna kámzsák váltják fel a kora délutánban. A kicsinyeket nem hozzák el a Pater Familias ágyához, de a nagyobb unokák ott állnak büszkék arra, hogy ők már bejöhettek ide. Még a dermedség első percei lebegnek. Megállították az órát. Pareja, a hagyomány úgy kívánja, hogy az, aki földi rangban utolsó, széteríti a lovasköppent, beborítja vele mesterét. A kórus elhallgat. Az afrikai ember mondja az első Paternostert. Joannának széket hoz Gaspar, az idősebb unoka, a nagyanya int, kisé szorosabbra fogja a fátlat. 42 év. Elmúlt aranylakodalom. Ő felsége ül dolgozó szobájában. Áró gyengélkedik, a királynak minisztere helyett kell dolgoznia. Így első kézből kapja, elsőnek, a rossz híreket. Királyú csalfa esküje, elmaradt hozomány, Pirineuszi béke kártyavára. A francia határvárakban sűrűbbek lesznek a helyőrségek. Portugália, mióta kiverték Don Juan de Ausztriát, sorban visszafoglalja egykori gyarmatait. A császár kétségbeesett üzenete. A szultán mindenin nagyobb háborúra készül Bécs ellen. A végvárak gyengék, sok baj van a rebelis magyarokkal. Rokonától kér 30 000 spanyolt és pénzt. Indiák, Peru, Mexiko aranyát. Ő felsége ül dolgozó szobájában. A szolgált tévő államtitkár elé teszi a parkok és vadaskertek tanácsági javaslatát. Azt ajánlják, hogy ne fizessék ki addig Don Diego de Silva Velázquez 1000 dukátos járondóságát, míg be nem nyújtja a Fuenterrabiai út végelszámolását. El Primónak szabad a bejárás a felséghez, de a törpe ritkán vesz igénybe ezt az előjogot. Most megáll, kezében levett kalappal, hogy állni szoktak a Morsz imperátor előtt. A király tudja, ahogy bólint, hogy meghalt Velázquez. Keze jobban reszket a szokottnál. A zöld, kvecál tollat, mely a hagyomány szerint egykoron Montezuma tollkoronáját díszítette, bemártja az aranyporral kevert tintába. Áthúzza jelentést, javaslatot, zsoltfosztást, le vagyok törve, írja szálkás, reszkető betűkkel a margóra. Ez a Quedo Abatido, az egyetlen megmaradt gyászfelirat. Három kép szobájában, amelyeket Diego festett. A negyedik a Mühlbergi Carlos, Tizian munkája. Ő felsége gyakran cserélteti szobájának képeit. Feláll, Breda, Baltazar Carlos, a lovaglóiskolában, a família. A felség előszobájában ott állnak a törpék és bolondok, akiknek tisztük, hogy felvidítsák az unatkozó királyt. Csendesek, Fülöp kimegy hozzájuk, a két legkisebb fejére teszi kezét. El Primo érzi a jobb remegését. Bolondok képek köz búcsúzik az Alcázar.